estét kívánok, kedves hallgatóink! Folytatjuk a Vírussal a világ körül című sorozatunkat. Mai vendégünk Norvégiából jelentkezik be, Szécsi Orsi. Arra kérlek, hogy pontosan, vagy a lehető legpontosabban, amennyit fel akarsz fedni ebből, mondd el, hogy hol laktok és hogy laktok, mert egy egészen különleges család, egészen különleges anyja vagy, úgyhogy a vírus helyzet általános körülményei túl is vannak feladataid és élményeid.
Köszönöm neked, Boróka, ezt a nagyon szívmelengető felvezetőt és felvezetést. Köszöntöm én is a hallgatókat, akik érdeklődnek a norvégiai állapotok iránt, egyik magyar család szemével nézve. Hát mi ugye nagy család vagyunk, 4 gyerekkel, 9-től 17 éves korig terjed az életkori. Ebből adódóan mindegyik ugye még itthon van, és iskolás. Úgyhogy ez elég jó lehetőséget ad betekinteni a társadalmi helyzetbe. Én azon kívül egy kommunális, tehát önkormányzati, könnyen elérhető mentális segélyközpontban dolgozom, ahova bármiféle lelki, szellemi problémával be lehet telefonálni, és 8 napon belül kínálattal fordulunk a betelefonáló felé. Ezekről majd később akár szívesen mesélek. Nem nagyon szeretem a munkámat. Mi Norvégia keleti részén élünk, nem olyan messze a reptértől, amit sajnos most közelről is átéltünk a földcsuszamlás alkalmával, az tőlünk egy olyan 100 kilométerre van. A táj, ahol mi lakunk, a norvégok szerint a norvég Toszkána, gyönyörűséges, hosszan elnyúló mezők a nagy norvég tó partján, a Mjösa partján. Hideg vidék, most éppen ahogy mesélek, -19 fokban vittem a gyerekeket iskolába, mert kikönyörögték, hogy ne kelljen fél órát kint várakozniuk az udvaron, mielőtt beengedik őket, ugye korona védekezésként a gyerekeket mindig megírja az igazgató néni előző este, hogy hova kell melyik gyereket küldeni. Most például a Korcsolya pálya mellé kellett az egyiket, és a Szánkó Dombocska tetejére a másikat, akik általános iskolások. Tehát nagyon szép idő van, most a karácsony az havas volt, és akkor hát a korona, ugye.
Itt Kelet-Európában, vagy Közép-Európában legtöbbet Svédországról hallottuk, de úgy általában a skandináviai országok is témát nyújtottak, és ilyen mintaországokként tekintettek rájuk sokan, ahol nem ijednek meg a járványtól, ahol nagyon nagy az egészségügyi ellátórendszer iránti bizalom, nagy az együttműködés, kevés a megszorítás. Ti hogy éltétek meg? Hogy zajlott az elmúlt egy év Norvégiában?
Nagyon megfelel az, amit mondasz, és mi tényleg így is éltük ezt meg, amikor nagyon fegyelmezetten vették a munkahelyemen is, meg az iskolában is az első híreket. Akkor még ugye milyen keveset lehetett tudni. Tényleg úgy érezte az ember, hogy bízni lehet minden információban, amit adnak a tanárok, az igazgatónők, meg a főnökök, és ezek aztán rendszeresek is voltak, tehát nem éreztem azt, hogy nekem kutatnom kellene, mert nem ér el a megfelelő információ. Hát őszintén szólva, az amikor egy 4 gyerekes családban megtörténik azt, hogy lezárják a rendszert körülötted, mint anyag körül, vagy szülő körül, és ezáltal sokkal kevesebb teljesítendő feladatod lesz. Ez azért nem volt annyira rossz az embernek személyesen, ugye, hogyha csak így a saját kis világomat tekintem. Itt ugye nagyon kicsi volt a fertőzési arány, ez nagyon lassan növekedett, ezt nagyon fegyelmezetten megfogták. Hogy mondjam, ugye a szülőket látom az osztályban, a tanárokat látom, illetve ugye segítségkérő embereket látom, akikkel én ugye terápiás beszélgetéseket folytatok. Mindenki nagyon, az első pillanattól kezdve nagyon komolyan vette az utasításokat, és ezeket mi úgy láttuk, hogy az emberek igyekeznek és nagyon betartani. Talán nem tévedhetünk, de nekünk az volt a benyomásunk, hogy az idősebb korosztálynak valahogy eleinte, tehát az első, mit mondjak, az első fél évben nehezebb volt lenyelni, vagy talán hozzászok az új szokásrendszerhez, ugye, a távolságtartáshoz, tehát amíg a boltba mentünk, valahogy azt láttuk, hogy talán az idősebbek, akiket mi azt gondoltuk, hogy a legveszélyeztetettebbek igazándiból, talán nekik volt a legnehezebb betartani az 1 métert, meg valahogy a fertőtlenítés, de aztán szerintem ugye sajnos mindenki elég időt kapott hozzá, hogy aztán hozzászok. Ugye erős megszorítás volt március-áprilisban. Kinyitották az iskolát mondjuk az utolsó 3-4 hétre körülbelül, mert a gyerekeknek a pszichés és fizikai egészségét nagyon, nagyon fontosnak minősítették kontra a többi csoporttal, tehát amíg a edzőtermek, meg az úszoda, meg a könyvtárak le voltak zárva, az iskolákat azért kinyitották, úgyhogy például a 4. és kisfiúnak az osztálya ketté volt választva, és így 2 csoportban tanították őket. Igyekeztek a szülőket nem beengedni az iskolába, tehát velük külön kértek, hogy ne menjünk be a gyerekekkel, meg, hanem igen, tehát tegyük őket ki, illetve buszból szálljanak ki, és menjenek be önállóan már.
Az online oktatásra való átállás az hogy történt?
Hát a nagyobbaknak nagyon könnyen, azt mondanám, a nagyfiunk, a 17 éves nagyon elégedett volt a helyzettel, mondván, hogy akkor így sokkal inkább tud a saját tempójában tanulni. A lelkiismeretes, és azt hiszem, elég felkészültnek is mondható, tehát talán őnek ő sokat alkalmazkodik igazándiból az osztályban, a gimnáziumban, itt meg ugye a saját tempójában rodeózhatott, ahogy ugye neki az megfelel. Minden gyerek kap számítógépet az iskolától, illetve laptopot, illetve iPad-et, úgyhogy gyakorlatilag azt mondanám, hogy föl voltak már eleve készülve. Amire nem voltak fölkészülve, az ugye a tanárokra eső feladatkör volt, hogy át kellett állítani magukat erre a fajta oktatásra. Nem hallottam a gyerekeket panaszkodni igazándiból arra, hogy nincsenek megelégedve azzal, amit most így kínált nekik az iskola. Szerencsére mind a két nagy elég önálló, úgyhogy talán ezért is voltunk jó helyzetben, mert hogy megoldották az esetlegesen felmerülő kihívásokat, amikről aztán mi nem is hallottunk, tehát lehet, hogy kicsit el voltunk kényeztetve. Én a kicsikkel már jobban láttam, hogy azért bele kellett ebbe tanulni. Hát amikor kitört, akkor nagyon sokat voltunk a 4-essel, a 7-esünk ő azért már önállóban vette, őnek is, mind a két gyereknek már eleve volt iskolai iPad-e.
Ez a járványtól függetlenül kapták?
Járványtól függetlenül azon dolgoznak rengeteget, tehát hozzá voltak már szokva, hogy ezeket az anyagokat a tanároktól ott kapják, mindig ott néztük meg már eleve a mit tudom én.
Tehát úgy álltatok át az online oktatásra, hogy tulajdonképpen a norvég oktatási rendszerben volt egy részleges átállás, vagy intenzívebb volt a digitális oktatás eleve.
Pontosan ezt lehet mondani. Tehát a kicsinél, a 4-esnél láttam, hogy mit tudom én, az volt a legnagyobb probléma, ami nekünk felmerült, hogy valamilyen anyagokat a nem tudom hol kellett leadni, és pont azt a leadási platformot nem ismertem, tehát ez itt azért perces problémákról volt csak szó. Igen, pontosan így van, hogy ők egy szerencsés, fölkészült állapotban kapták a kezükbe ezt az ügyet. A munkahelyemen már egy picit más volt, mert ugye ott is munkahelyi laptopunk van, de nem használtuk a Teams-et aktívan előtte, és akkor ezt be kellett üzemelni. Tehát azért ez se volt olyan nagyon nagy kihívás. Az eltartott egy pár hétben, míg az egészségügyi rendszernek ez a beszélgető terápiás része ráállt arra, hogy lehet kiszolgálni az embereket. Tehát a domén nem lehetett eleinte, még azért nem ment olyan zökkenőmentesen a videó beszélgetéseknek a megkínálása. Aztán már, nem tudom, nagyon 2-3 hónap alatt belejöttünk ebbe is. Ez volt talán az, ami a legkésőbb tisztázódott. Különben a munkahelyemen úgy általában az volt a lózunk, hogy az első beszélgetésekre behívhatjuk a betegeket, azon kívül inkább próbáljunk telefonbeszélgetéseket kínálni, hogyha pedig nagyon nehéz helyzetben van az illető, akkor el lehet tekinteni a szigorton, és be lehet hívni egyéni beszélgetésre az illetőket. Később aztán családokat is hívtunk úgy be, ahol nagyon nagy szükség volt rá, hogy a legnagyobb helységeket használtuk, és tisztogattunk előtte, utána, és jó távol ültünk egymástól, tehát nem volt teljes a lezárás. Azt mondták, hogy igenis előnyben kell részesíteni ezt a nagyon, nagyon nehezen álló embereket, tehát nem kellett teljesen elzárkozni a segítségadásnak a lehetőségétől.
Mennyiben változottak meg a segítségkérések, és változott meg a rászorulók helyzete ez alatt az időszak alatt?
Én egy egész 10%-nál érzékeltem azt, hogy inkább azt mondja, hogy vár a beszélgetésekkel. Az esetek, komolyan mondom, nálam a 95% az ugyanúgy folytatta a terápiáit. Hát azt mondom, hogy eleinte nagyon is volt. Tehát volt, akinél a szociális háló egy nagyon, nagyon erős részét képezte a fölgyógyulásának, ott kihívásokat jelentett, például a gyászolóknál ott azért úgy kemény, hogy hirtelen már nem lehetett találkozni, nem lehetett ezeket a kapaszkodókat úgy kihasználni, mint előtte. Ugyanakkor nem egy embernél láttam azt, hogy fellélegzett, mert ugye akik szociális szorongással és félelmekkel élnek, azoknak hirtelen könnyebbé vált a világ, azáltal, hogy nem kell ugye annyit alkalmazkodni, nem kell annyi de egyszerű kapcsolatba belemenni azért, mert ugye le van állítva a társadalom.
Most egy tabuhoz érkeztél, és nagyon sok vitám van erről. Aki az életnek ezt az oldalát nem ismeri, az nem érti meg, hogy a lezárás az annak, aki a tömegközlekedésben rosszul van, aki nem tud beállni egy sorba a bevásárlóközpontba, mert túl sok az ember, annak a világnak az ilyen természetű fordulata megkönnyebbedés.
Én ezt konkrétan tapasztaltam, saját fülemmel hallottam, hogy ez megkönnyítette az emberek életét. Aztán azt mondom, hogy ugyanezeknek az embereknek, mikor már eltelt egy 3 hónap ebben a társasági Hawaii-ban, tehát a megkönnyebbített társasági élet boldogságában, akkor azért már ők is kezdték érzékelni, hogy hiányzanak a kapaszkodók. És hát ugye a lényeg az lenne, hogy mindenki elérjen arra a szintre, vagy hát magához képest javulni tudjon ebben a problémakörben. Tehát nem egy ideális állapot az, hogy jól vagyok, mert ugyebár, tehát ez nem cél azért, hogy az ember így küzdjön meg a szociális szorongásával, de átmenetileg igenis könnyebbség volt, hiszen könnyebben lehetett akár fókuszálni arra is, hogy az, amit az illető tud, ugye?
De
tehát, hogyha
te
nagyon, nagyon nagy, akkor nagyon nagy.
Nem látsz arra egy esélyt, hogy valahogy újra gondoljuk a szociális viszonyainkat? Tehát, hogy igen, nem megoldás, hogy azért érezzük jobban magunkat, mert izolálva vagyunk, és most már hivatalosan és legálisan is bezárkózhatunk. Ugyanakkor az sem volt mentális szempontból egy természetes és támogatandó állapot, hogy állandó szociális terhelésnek van kitéve az ember. Erről nem beszéltünk el, vagy amíg nem merült fel, hogy lezárható így a világ, addig azért az nem tűnt kiiktathatónak, vagy csökkenthetőnek, hogy ne kelljen az ember állandóan nem kívánt ingerekben, nem kívánt stresszben élni.
Szerintem ez nagyon szép dolog, hogy a nüanszokat lehet fedni, hogy el lehet gondolkodni, hogy egy-egy ember mikor és milyen tűrési határa rendelkezik, és nem túlfeszíteni a húrokat, de mégiscsak egy személyes alkalmazkodási modellt választani. Pont a korona előtt volt ugye valaki, aki egy hozzátartozói csoportba kezdett, de túl stresszes volt a csoportban való részvétel, és átkéreckedett egyéni beszélgetés sorozatra, és én azt gondolom, hogy ez teljesen helyen való. Nem kell túl stresszelni azt, akinek az még egy nagyon nagy kihívás, és jónak is tűnt ennek az embernek, a személynek az esetében ez a döntés, mert aztán szépen átdolgoztam, amire szüksége volt, és azt mondanám, hogy még a társas szorongása is tulajdonképpen javult azáltal, hogy így egyénileg át lehetett dolgozni, de nyilván valamilyen terhelés kell ahhoz, hogy valamilyen terhelés kell, de cizelelni az egy nagyon jó helyzet. Cizelelni jó, és ez a helyzet ez erre nagyon alkalmas volt, ugye?
Voltak-e olyan kérdések, jelenségek, helyzetek, amelyek speciálisan ebben az időszakban jelentkeztek, amelyeket te, mint ilyen segítő és gondozó szakember most meg kellett tanulni kezelni, vagy új módszert kellett ehhez találnod?
De inkább szerintem a telefon, átállás a telefonbeszélgetésre, úgy nagyon sokaktól hallom, hogy mekkora veszteség, hiszen nem látod a másik embert olyan jól, még ha látod is, akkor se látod olyan jól, ugye nagyon-nagyon-nagyon szépen föl lehet használni egy beszélgetés folyamán a másiknak, a másik ember nonverbális jeleit. Ezektől ugye meg vagyunk fosztva a telefonbeszélgetések során, illetve azt hallottam a enyhimeimtől, hogy azért nekik is könnyebb kicsit kiesni a beszélgetésből. Tehát ugye én hihetem azt, hogy most csak beszélgetünk, de a másik fél ugye lehet, hogy disztrahálja jobban a környezete, ahol ugye ezt a beszélgetést folytatja. Amennyiben az ember ennek tudatában van, hogy valamennyit veszít, lehet talán kihasználni azokat a területeket, ahol igenis nem veszítünk. Én azért igyekeztem úgy fölfogni, hogy egész addig, amíg gondoskodnak önmagukról, és telefonálnak, és benne vannak ebben, hogy telefonon folytassuk a javulásuk történetét, addig ez egy jó dolog, és én a magam részéről kicsit így bátrabban használtam ezeket a hosszú távra visszanyúló technikákat, hogy ezeket a narratív megközelítéseket, ahol tulajdonképpen egy ilyen regény folyammá vált, némelyekkel a telefonbeszélgetést, tehát úgy nagyon igyekeztem így azt csinálni, amit lehet. És ez szerintem azért lehetett. És ezért a kutatás azt mondja, hogy most, ami a segítő beszélgetéseket illeti, a kutatás azt mondja, hogy ugyanolyan hatékony. Gyakorlatilag a módszerek hatékonysága összehasonlítható, tehát nem a módszerek szabják meg, hogy az ember milyen hatékony, illetve hogy a gyógyulás milyen hatékony, hanem az egész csomag egyben. Nagyon nagy részben a kapcsolat minősége, nagyon nagy részben a külvilági események az illető életében, tehát hogy azért nem kell, én úgy igyekeztem vállalt vonni a magam részéről, és azt mondani, hogy azért nem beszélgetések nem az a kulcsa, hogy nem ezek a módszerek a kulcsai, tehát hogyha éppen váltani kell, és nem annyira tudsz verbális jelekre figyelni, hanem másra tudsz figyelni, akkor az valószínű ugyanolyan jó eredményt fog hozni, hogyha az ember kitartó és figyelmes, és pont.
Mit úgyhogy, tanácsolsz, javasolsz azoknak, akik nem felkészült profi segítők, de akik most mégis arra kényszerülnek, hogy szeretteikben, barátaikban, telefonon keresztül tartsák a lelket. Van néhány alapszabály, ami így kikristályosodott benned, és amit így meg lehet tanulni, vagy bele lehet tanulni?
Szerintem, hogy mennyiben tudok én ugye tanácsot adni oda hazára, nyilván sokan nehezebb a helyzet, tehát én egy sokkal könnyebb világból beszélnék talán most, de azt gondolom, hogy valahogy a kitartás, másrészt a bízni abban, hogy amit lehet, azt csináljuk, és amennyiben, tehát rázzuk le magunkról, amit most nem lehet, mert az úgy segít senkinek. A telefon viszont segít. Tehát igenis, az sokkal jobb, mint a semmi, hogyha alternatívan tartjuk a kapcsolatot. Legyünk nagy lelkűek talán magunkkal szemben is, azzal kapcsolatban, hogy mit tudunk nyújtani. Hát ha ezt tudjuk, akkor csináljuk ezt. Ahogy azért szokott lenni, az ember hirtelen felfedezve lehetőségeket, meg kiskapukat, meg nagy kapukat, és aztán beletanul. És én azt gondolom, hogy azért van egy réteg, akinek könnyebb telefonon beszélgetni. Most nem tudom így a családi viszonyokban mennyire lehet ezt jellemzőnek mondani, de hát talán néha könnyebb, van, amit talán telefonon könnyebb megbeszélni.
Fontos-e a rendszeresség? Szerintem... Tehát ilyen kérdésekre gondoltam, hogy fontos-e a rendszeresség, mennyire szabad belemenni nehéz kérdésekbe, vagy erőltetni témákat, vagy mennyire lehet rákérdezni bizonyos dolgokra, bevetted-e a gyógyszert, hogy lélegzel. Mi az a pont, ahol érezzük, hogy a telefon már nem elég? Vannak-e olyan témák, technikák, amivel fel lehet valakit deríteni, könnyebbé lehet tenni? Beszédmód például.
Szerintem biztos vannak, tehát ezek ugye persze nagyon személyre szabott kérdések, amiket felteszel, de összességében szerintem az alapszabály, hogy szabad, tehát a dolgokat szabad megkérdezni, kulturáltan, kedvesen, legfeljebb meg lehet ajánlani a nem válaszadásnak a lehetőségét, de megkérdezni szerintem sokkal inkább kell, mint nem kell. Tehát csak a kevesebb hibát lehet úgy elkövetni, hogy túl sokat kérdezünk, mint hogyha keveset kérdezünk. Tehát szerintem kérdezzünk egy olyan lelkületben, ahol fel vagyunk arra készülve, hogy esetleg még nincs itt az ideje a válaszadásnak, esetleg ma nem jön válasz, tehát ne legyünk annyira személyesen érintve, hogyha nem kapunk választ, de kérdezni, kíváncsinak lenni, fantasztikus tulajdonság, fantasztikus segít, attitűd, meleg, nagy lelkű kíváncsiság, az szerintem önmagában egy gyógyító dolog, még akkor is, hogyha másik esetleg nem válaszol, az azért nagyon jó lehet. És túl nehezett szerintem meg, igazából a nehéz dolgokról is. Nem a kérdezés, nem a beszélgetés fog egy nehéz dolgot nehézzé tenni. Az a nehéz dolog már úgy is ott van. Tehát, hogyha valaki azzal nagyon küzd, akkor nem a kérdező fog ötleteket adni, az úgy nincsen. Tehát az embernek, ha nincsen baj, akkor nem válaszol, ha van baj, akkor vagy válaszol, vagy ugye nem tud válaszolni, de ugye önmagában bajt nem tudunk kreálni azzal, hogy érdeklődünk.
Melyik generáció volt a leginkább érintve, szerinted? Mert minden generáció másképpen élte meg, és Norvégiában élsz, ahol ráadásul egy vidéki területen, fjordok, külön...
Nem. Elköltöztünk a fjordvidékről, átköltöztünk Kelet-Norvégiába, a dombvidékre, a Toszkánába.
Jaj, értem.
És egy kisvárosnak a közelében élünk. A földrajzi adottságok nagyon bejátszanak, és most Norvégia előnyére játszottak be, ugye az ami elzártság, meg igen, az most így ugye nagyon jól jött, ugye nagy tér van, nagy házak vannak. Melyik korosztály? Én lehet, hogy hát ugye az embernek a saját családja fele húzza a szívet, talán én azt mondom, hogy a gyerekek és a ifjúság, tehát ez, hogy nem lehet, meg kell őrülni, hogy nem lehet találkozni, nem lehet családon kívül gyakorlatilag programokat szervezni, meg lebonyolítani, az szerintem a gyerekeknek, az ifjúságnak, azért az nagyon, nagyon jelentős megvonás. Hát az egész ifjúság arról szólna, nem, hogy
kiszabadulni otthonról.
Igen, és akkor ez le van állítva. Hát milyen dolog ez már? Úgyhogy nem tudom, mi nagyon sajnáltuk őket. Kicsit olyan kritikusak voltunk, hogy ennyire komolyan, ennyire mindent le kell állítani. Ugye szétmegy a gazdaság. Itt az idősek azért eléggé felelősséget vállaltak, és azért hallottuk, hogy mondogatják, hogy miattuk ne. Hogy azért őre azt nem akarja, hogy az unokái, meg a gyerekei ezt ilyen szinten megszívják. Ez egy nagy dilema, miért és mekkora leállítás. Most ugye már kicsit könnyebben értjük, hiszen közelebb jön, nagyobbak a számok, ugye második, meg harmadik hullám, hát az ember megmutálódás. De azt mondanám, hogy innen kicsit azért nehezebb is érteni a lezárás szükségességét, hiszen kicsi a terjedési arány.
Most már lassan okafogyottá válnak, vagy legalábbis látjuk az alagút végét, ezek a dilemmák, mert hogy jön az oltás kampány. Nálatok hogy zajlik?
Nálunk 27-én oltották be az első embert, Oszlóban, és akkor 28-dik, azt hiszem az eset hétfőre, akkor kezdték az önkormányzatok felelőssége szétosztani és vakcinálni, és ezt azért eléggé önállóan intézik, és az idősekkel, az idős otthonokkal kezdték. Most azt olvastam tegnap, hogy nyárra lehet arra számítani, hogy beleszóltva a lakosság. Tehát nálunk ez azért nagyon lépcsőzetesen megy, de elkezdődő.
Tehát idősek, ki a következő kategória?
Én azt gondolom, hogy az egészségügy, az idősekkel foglalkozó egészségügyi alkalmazottak, azt gondolom, hogy ők a következő kategória. És én azt gondolom, hogy mi is, akik így az első vonalban foglalkozunk a lakossággal, mi is elég hamar sorra fogunk kerülni.
Milyen az oltási kedv?
Nagyon készülnek, és várják, és szeretnék, és nem már a lelkész kollégáim, mert ugye dolgozom egyrészt velük is, ők nem tudom, ők már, emlékszem, hogy karácsony előtt már mondogatták, hogy az lesz a megoldás, amikor megjön az oltás. Elfogadó és várakozó a hozzáállás.
Mi marad meg ebből az időszakból szerinted a te személyes életedre és a munkádra való tekintettel? Következtetés, valami, amit ezentúl másképpen csinál?
Hát a lassításnak az öröme, hogy igenis nagyon hajlamos az ember túlvállalni magát, és akkor már késő, akkor már nem veszed észre, én mondjuk a magam részéről fogom ezt a tanulságot levonni, hogy egy csomó dolgot most intéztem el, amit tulajdonképpen meg kellett volna korábban is csinálnom, de azért most, mert most jutott rá időm, És ezt azért nem biztos, hogy így kellene csinálnom. Tehát nem biztos, hogy annyi mindent be kell vállalni magyarul munka után délutánra, mint szoktam. A modernitásnak a lassítása. Hát nem tudom, hogy ez sikerülni fog-e, de hasznos volt. Talán ez, hogy folyamatosan alkalmazkodnunk kell, és inni abban, hogy lehet, és erre nevelni a gyerekeket, hogy ők is tudjanak alkalmazkodni, és valahogy jobban nyitni a környezeti válság és elköteleződés felé, bolygónak az állapotára gondolok, hogy környezet tudatosabban élni, hogy akkor esetleg folytatni azt, hogy kevesebbet utazunk, vagy hát ezt ugye ki hogy csinálja. Én ugye mentegetem magunkat, hogy nekünk ugye utazni kell, mert mi szeretnénk tartani kapcsolatot az otthoniakkal, tehát hogy mi ránk nem vonatkozik, azért az ember könnyen levonja ezt a következtetést, de nem biztos, hogy olyan könnyen le kéne. Tehát az jó lenne, hogyha környezet iránti elköteleződés nőne bennem, annak örülnék.
Mondjuk lehet alternatívákat találni. Tényleg repülőre kell leülni? Milyen autót kell használni? Lehet használni? Ilyen
igen, szinten. Tehát végül is ezt az ember maga így dönti el, hogy mennyit utazik, tehát hogy mennyit repül. Négyen is eldönthetjük, hogy évente csak egyszer megyünk haza.
Nagyon különös, mert ebben a sorozatban az előző beszélgetés egy Tel Avivi házaspárral készült, és ezzel az utazással kapcsolatban azt mondták, hogy hát a lezárás egyik következménye volt, hogy nem lehetett utazni. Ők ott élnek a Közel-Keleten, egy amúgy is teljesen izolált, aprócska országban, ahol mindenkinek van külföldi rokona, kapcsolata, üzletfele, és hogy mindenki ilyen startállásban várja, hogy mikor lehet már utazni rendesen, és hogy egyszerűen nem lehet másképp megoldani, mint úgy, hogy repülőre ülsz, és átrepülsz az óceánon, vagy...
Ezeket... De hát nem lehet. Tehát, hogy ez egy ilyen modern őrület, vagy én azt gondolom, hogy pélni, hogy ide jöttünk, Norvégiában vagyunk, hát ennek vannak következményei. Most nem tudom, mi ugye itt voltunk, hát hihetetlenül, tehát nagyon-nagyon szépen el lehetett tölteni a nyarat úgy is, hogy itt voltunk Norvégiában. Felvetném annak a lehetőségét, hogy igenis lehet egy picit szabályozni azt, hogy mennyire megy az ember haza, illetve hogy az otthoniakkal, hogy tartja a kapcsolatot. Hát én a saját példánkból tudom, hát lehet tartani a kapcsolatot, tőlünk függ, hogy mennyit telefonálunk, hogy mennyit skype-olunk, meg whatsapp-ezünk, meg mit csinálunk.
Tudod, a klímaválság kapcsán most az a szomorú aktualitás, amit érzünk a bőrünkön, azzal kezdted a beszélgetést, hogy Norvégiából jelentkezel be, és mínusz 19 fok van, ez itt a Székelyföldön adás körzetünkben más évben semmilyen csodálkozást nem váltott volna ki, hiszen itt edzve vagyunk a 21-22 fokos telekhez, abban nőtt fel az itt élők zöme, ehhez képest a téli nyárban élünk hetek óta, amit nagyon, tehát én nem gondoltam, hogy ennyire nehéz feldolgozni lelkileg, nem csak azért, mert elmaradnak a nagy őrjöngős hízések, hanem az a személyes, közvetlen tapasztalat, hogy a világ valami egészen radikális módon, és egyik napról a másikra változik. És ez nem jó. Tudod, és ebben a pillanatban, meg ebben a helyzetben már nagyon nehéz elhinni, hogy személyesen is lehet valamit tenni ennek a helyzetnek a lassításáért, hanem is visszafordításáért. Tehát ez egy olyan szorongás, a járulékos szorongás, ez egy nagyon furcsa, hogy a világjárvány válsága előtt volt a globális klímaválság szorongása, arról beszéltünk 2019-ben nagyon, és egy kicsit úgy érzem, hogy így 21 elejére ez a két krízis tapasztalat most valahogy kezd összeérni.
Globálisabb lett, ugye?
Igen.
Környezeti helyzet szerintem iszonyú öngól lövünk, hogyha hogyha nem vagyunk képesek levonni ezt a következtetést a korona után. Tehát, hogyha az ember megrántja a vállát, és tovább megy, hogy jaj, de jó, vakcinálva vagyok, jaj, de jó, a másodszorra is, na most már akkor minden olyan, mint a régi, meg ugyanazt csináljuk, hát akkor szerintem magunk alatt vágjuk a fát, akkor a hülyeséget csinálunk. Én azt mondanám, hogy valamiféle következtetést le kell vonnunk ebből, hogy ez megtörténhetett. És ugyanúgy, ahol a holokausztot nem tudom, ugye nem nemzedékek dolgozzák föl, és alaptémájuk az életbe, szerintem ugyanúgy fontos, hogy ez alaptémánk maradjon, hogy ez miért történhetett meg velünk, hogy ez minek a jele, hogy igenis miben kell módosítanunk, tehát valahogy a súlyokat máshova kell tenni. Tehát nem igaz, hogy nem kell lassítanunk ezt a fejlődési mániát, hogy nem kell kevesebbet fogyasztanunk, hogy nem kell megpróbálni helyi örömöket találni jobban. Tehát nem azt mondom, hogy ne utazzunk, mert akkor hazudnék, és hisz, mi is szeretnénk látni a szeretteinket, de meg a barátainkat. Persze, nagyon hiányzik az életből, de ugye vannak tehát lehet cizelálni, lehet akkor egy picit máshova tenni, máshogy helyezgetni a súlyokat, nem?
Semmi nem lesz a régi, és ez nem fenyegetés, hanem bizakodás, ha jól átgondoljuk a dolgokat. Valahogy így vonnám le a következtetésedet.
Valami ilyesmi, tehát végülis akik túléljük, hogy úgy mondjam, mi talán tartozunk egyrészt az áldozatok irányába azzal, hogy ne feledjük, amit nem kell elfeledni. És hát mi talán azért is maradunk bolygólakok, hogy akkor értsünk a jelekből, és igyekezzünk valamit tenni. Hát valamit mindenki tud tenni, végülis nem kell senkinek megtenni mindent, egy picit. Sokan vagyunk, számítunk, hiszen egymásra is hatunk, és nem csak az számít, amit te nem fogyasztasz, hanem az ugye kihat a vállalkozóra, az kihat a STB-STV, tehát hogyha ezeket az interakciókat nézzük, akkor azért már hirtelen sokat tud az ember tenni.
Hallgassanak Szécsi Orsira, aki Norvégiából jelentkezett be a vírussal a világ körül sorozatunkban. Arról beszélgettünk, hogy ő mint mentális segítő és 4 gyerekes család lelki erőt és szervezést biztosító anya, hogyan élte meg az elmúlt 1 évet. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, és lássunk benneteket élőben is majd itt vendégül, amikor úgy hozza a helyzet, hogy lehet és érdemes utazni a székelyföldi adáskörzetünkben, és legyen sok szép havas norvég teletek a jövőben. Köszönöm, hogy hallhattunk.
Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, és én is minden jót kívánok a hallgatóknak is, és neked is köszönöm az okos kérdéseket. Érdekes irányvonalat, amit a beszélgetésre segítséged révén.
Együtt gondolkodunk, ez mindenkit inspirál. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Gondolkodjanak velünk, hallgassák vissza a sorozatunk többi beszélgetését az internetes archívumunkban, és éljenek felelős és egészséges mindennapokat. Köszönöm szépen, viszont hallásra!